Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
A mai kérdésünk, milyen kötelezőt kössek, és kell-e nekem kaszkó?
Mi a különbség a kötelező gépjárműbiztosítások között? Mi történik, ha balesetem van, mit fizet a biztosító és kinek? Milyen kocsira érdemes kaszkót kötni?
Ezekre keressük a válaszokat. Vendégünk Németh Péter, a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. Én Stolcs Viván vagyok.
Én pedig Gyükeri Mercedes.
És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja.
Van munkád és karriered? A legnagyobb hazai és nemzetközi cégek több mint 1000 állással várnak a HVG állásbörzén április 17 és 19 között a Papp László Sportarénában és online. Ne maradj le az inspiráló előadásokról és tematikus színpadokról, ahol első kézből értesülhetsz a legnagyobb vállalatok irányelveiről és programjáról. A rendezvény ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött. Regisztrálj a hvgallasborze.hu weboldalon.
Szervusz Péter, és üdvözlöm a hallgatókat.
Szervusztok, én is üdvözlök mindenkit.
Kötelező biztosításokról, illetve kaszkóról lesz a mai adásunkban szó, és hát nem véletlen a több egy szám. Ugye azt az is tudja, akinek autója nincsen, hogy kötelező és kötelező biztosítás között nagyon komoly különbségek tudnak lenni. Pontosan mi a különbség kötelező és kötelező közt? Mitől függ, hogy egy biztosító éppen jobb árajánlatot küld el, mint egy másik?
Most erre azt tudom mondani, hogy kötelező és kötelező biztosítás között, és akkor már bocs, hogy így az adásba javítanak ki, igazából tényleg csak az ára különbség, semmi más.
Ugyanis ez egy elég fontos különbség.
Igen, ez nagyon fontos, ezt hiszed, de tényleg nem, ezt nagyon sokan nem tudják, és azt gondolják, hogy a kötelező biztosítások között különbség lehet. Aztán, amikor megtanulják, hogy nincs különbség a kötelező biztosítás között, akkor ezt átvetítik az összes többi biztosítás, hogy jó van, akkor azok között sincs, pedig azok között viszont már rengeteg van. Úgyhogy gyakorlatilag Magyarországon a biztosítási törvényen belül, vagy felül, nem tudom, van egy kötelező biztosítási törvény, ami gyakorlatilag egy vasbeton rugalmasságával vetekszik, az minden biztosítóra ugyanazokat a szabályokat írja elő, összegszerűségében, elbírálásban, okozott kárban, kifizetésben a kötelező biztosítás feltételei, azok mindenhol egyformák. Az áruk viszont teljesen különböző, ami abból adódik, hogy egy biztosítótársaság éppen milyen üzletpolitikát választ. Drágán akarja adni a kötelezőt, hogy menjenek el tőle az autósok, mert túl sok van neki belőle, vagy éppen olcsón akarja adni, mert ügyfeleket szeretne szerezni azért, hogy később keresztértékesíthesse őket kaszkóval, lakásbiztosítással, egyébben. Tehát ez az üzletpolitika befolyásolja. Illetve az MNB-nek van egy limitje, ami alá nem szabad menni árban a kötelező biztosítás esetében. Ennek az ügyfelek először általában nem szoktak örülni, de később azért mégiscsak kiderül, hogy jó, hiszen a kötelező biztosítás arra van, hogy helyetted fizessen ki olyan kárt, ami keletkezett, úgyhogy azért nem baj, hogyha van benne annyi pénzügyi tartalom, hogy ezt tudja is teljesíteni.
Tehát ha jól értem, akkor a kifizetés az nem attól függ, hogy mennyit fizettem be? Tehát én nem kapok mondjuk kétszer annyit egy, nem tudom, egy koccanás után szerzett sérülésért, mert mint az autón sérülésért, hogyha igen, többet fizettem?
Határozottan nem, sőt, ugye nem akarok itt a jogtudorok nagy könyveiként feltűnni, de van még egy törvény, ami ezt szabályozó, hogy te ne kaphassál többet, mégpedig az arra vonatkozik, hogy Magyarországon a kárkifizetés nem járhat gazdagodással, így is fogalmaz. Tehát gyakorlatilag nem kaphatsz több pénzt, mint amennyi károt keletkezett. Ez alól talán kivétel, vagy inkább úgy mondom, hogy kivétel az egészségi állapotban keletkezett károk, azért bármennyi pénzt kaphat az ember, ha több biztosítása is van, de mondjuk egy gépjármű esetében egyértelműen csak annyi összeget kaphatunk kártérítésként, mint amennyi a keletkezett kár. Úgyhogy nem attól függ, hogy mennyit fizettél be, hanem attól függ, hogy mennyi a károd. Az, hogy mennyit fizetsz be, az annak függvénye, hogy például bónusz-málusz rendszerben hol helyezkedsz el, sok balesetet okoztál, vagy éppen nem, nagyon régóta vezetsz, vagy éppen kezdővezetsz, vagy nagyvárosban laksz, vagy éppen vidéken, és most sorolhatnánk ezeket a változókat, amik alapján eldöntik, hogy kinek mennyivel kell hozzájárulni ez a nagy büdzséhez összességében, ami a kötelező biztosítás után kárt fizet.
Akkor, hogyha ennél a témánál vagyunk, akkor szerintem itt álljunk is meg egy kicsit, és beszéljünk egy kicsit erről, hogy ez az egész bónusz-málusz rendszer, ez hogyan működik, illetve mik azok a tényezők, amiket figyelembe vesznek, amikor meghatározzák, hogy milyen árat kínálnak az embernek.
Hát ugye nem örülnénk annak sem, hogyha mi soha nem okozunk kárt, árt, de viszont valaki meg a mellettünk lévő autós meg egyfolytában, és nekünk azért kellene többet fizetnünk, mert mások sok kárt okoznak. Ugyanakkor nem lenne igazságos, hogyha már a harmadik, negyedik károkozásnál tartunk 5 éven belül, de még mindig alacsony maradna a díjunk. Tehát gyakorlatilag így nagyon-nagyon dióhéjba foglalva, ezt jelenti a bónusz-bálusz rendszer, hogy a biztosítók próbálnak különbséget tenni biztonságosan vezető és nem biztonságosan vezető között, és a bónusz-bálusz rendszer erre van. Ha belépsz ebbe a rendszerbe A0-ba vagy, és akkor utána ez az origó pont, és akkor innen lehet csúszni lefelé, az sokba kerül, meg lehet emelkedni szép lassan, ami olcsóbbá teszi a kötelezőnek a díját. És el lehet jutni a bónusz 10-ig, ez a bónusz 10-es kategóriába, nem tudom, van a nagypapám, aki vidéken lakik, 102 éves, és még mindig vezeti a Suzuki Swiftjét, és akkor ő neki a kötelező biztosítás alig lesz 7000 forint, az a minimum díj, de benne lehet az a frissen belépett bankigazgató fia, aki 19 éves korában kap egy A, nem tudom milyen kategóriás szuperautót, aminek több ezer kilowatt a teljesítménye, és azonnal kiszabadul vele az utakra, és akkor ő neki is viszont akkor el kell kezdeni beszállni a kötelező rendszerébe, de ő meg többet fog fizetni, tehát ezek a kategóriák, kor, autótípus, az autó ereje, a lakhelyet, hogy mennyi esélye van annak, hogy balesetet okozzál, ezek a változók fogják végül meghatározni a díjat.
Bocsánat, a lakhelyet említetted, tehát akkor ez azt is jelenti, hogy mit tudom én, aki mondjuk Budapest kellős közepén lakik, és onnan autót használ, akkor az számíthat arra, hogy mondjuk nagyobb összeget kell fizetnie?
Egyértelműen így van, ezért akik hamar rájönnek erre a dologra, akkor szokták a fiatal 20 éves motorvásárlók az ezres sportmotorokat a vidéki nagymama nevére kötni kötelező biztosítással, mert úgy olcsóbb lesz. Hát igen, nem akarok ezzel tippeket adni, de valóban így van, hogy mondod, hogyha valaki nagyvárosba születik, vagy ott él, akkor több esélye van annak, hogy koccanni fog, kárt fog okozni.
És az autó típusa ereje alapján is azt mondod, hogy
a típus óvatosan mondanám, mert igen, egyébként
az autó
van,
értéke
az,
alapján
az ereje az mindenképpen, tehát úgy van vele a biztosítási szakma, egyébként ez aktuáriusoknak hívják ezeket a Harry Potteres varázsló nevű embereket, akik benn ülnek a biztosítókban, és ők találják ezeket ki a múltbéli adatok alapján, ugye a biztosításban van bőven múltbéli adat, károkozási adatok alapján, meg egyébként a jövőt így, nem tudom, elejezgetik és kutatgatják, és egyébként most így van mesterséges intelligencia, ide már ide is bevonult pár éve is, és tök jó elemzések készülnek. Igen, ezek alapján kategorizálják, és eldöntik, hogy mennyi esélye van annak, hogy te kárt okoz.
Említetted a 102 éves nagypapát és igen, a vidéken élő nagymamát. Fiataloknál előfordul az, hogy ugye nem a saját nevükre, ugye említetted is, hogy nem a saját nevükre iratják a gépjárművet, hanem mondjuk a nagyszülőire, mert ott biztonságosabb a dolog. Mennyire lehet, vagy érdemes ezeket kiszűrni, vagy mennyire foglalkoznak ezzel a biztosítók, vagy aki ezt csinálja, az mivel számoljon mondjuk rövid távon?
Hát a biztosítási csalás azért egy tág fogalom, de legyünk őszinték, ez is ebbe bele tartozik, hiszen azért mégiscsak azt mondjuk, hogy a biztosító tévedésbe ejti valaki, és tévedésben is tartja valaki ezekkel a hamisan megadott adatokkal, tehát nyilván ennek azért még nem lesz börtönbüntetése, de ettől függetlenül a biztosító, ha, és tényleg maradjunk ennél a 1000 köbcenti sportmotornál, mert ez nagyon sokszor előfordult, főleg még inkább a régebb időben, de tényleg, hogyha a biztosító rájön arra, hogy nem is az vezette a járművet, akinek a nevén volt a kötelező, sőt, esélye sem volt vezetni azt a járművet, talán soha, lehet, hogy motorjogsia sincs mamának, akkor bizony azt fogja mondani, hogy ez egy biztosítási csalás volt, és még hogyha nem is tesznek ezért feljelentést, de azt mondja, hogy jogszerűtlen megkötött biztosítás volt, nem életszerű. Az egész megtagadja a fizetését, tehát nem éri meg azért ezzel annyira játszani. Természetesen az üzemben tartó, tehát a személyautóknál gyakrabban előfordul, hogy azt mondja mondjuk egy fiatalabb valaki, hogy az édesanyám az üzemben tartója az autónak, és hát én csak ritkán használom, ezzel lehet valamit spórolni a kötelezőn, de azért ezek a kötelező biztosítások, jó persze most drágultak a díjak, de egy autó összköltsége mellett azért annyira elenyészőek, hogy én azért inkább nem ezt javasolnám, hogy ilyen, hát azért mégiscsak mondjuk is Tróman néven kössük meg a biztosításokat, mert egy kárkifizetés nagyon-nagyon tud fájni, ha végül egy ilyesmi miatt elmarad.
Az autó életkora az mennyiben számít a kötelezőnél?
számít, de annyira azért nem, hiszen ugye gyakorlatilag egy idős autóval, meg egy fiatalon is bele lehet menni egy másik autóba. A kaszkónra, ha majd rátérünk, akkor a kaszkóban egész más lesz a helyzet, ott majd igen, ott majd számít, hogy mennyi az okozott kár. De itt ugye a kötelezőnél nagyon fontos azt végig gondolni, hogy a másik autóban okozott kárt fizetjük. Ugye ez nekünk nem fog fizetni semmit, neki megyünk valaki másnak, akkor a másik a kárt fizeti majd ki.
Nézzük akkor most azt, hogy mi történik, hogyha mi ülünk abban a bizonyos másik autóban, akinek balesetet okozhat. Okoznak. Ugye autós oktatótól elhangzott egyik leggyönyörűbb mondata, amit a friss jogosítványt megszerző diákjának mondott. Soha ne felejts el, hogy mindig lehet az úton egy nagyobb barom, mint maga. Úgyhogy tehát mi történik akkor, hogyha nekem balesetet okoznak? Hogyan kell az ügyintézést elkezdeni? Mire kell figyelni ebben az esetben, és hogyan téríti meg a másik fél biztosítója a káraimat?
Nem véletlenül van a kék-sárga kárbejelentő elejére nagybetűkkel felírva, hogy kérem őrizze meg a nyugalmát. Tehát ez lesz talán a legfontosabb, ami tanács annak, hogyha beléd mennek. 2002-2003-ra emlékszem pontosan az egyik újságban olvastam akkor, hogy az volt az év, amikor Ukrajnában bevezették a kötelező biztosítás rendszerét. Egészen addig az ukrán állampolgárok a helyszínen megegyezéses módon intézték ezt a dolgot, de most azt el tudjátok képzelni, hogy ott koccansz egyet Ukrajnába egy autóba, és ott négy helyi polgár kiszáll és elindul felét, hogy megegyezzen ott, akkor nem nehéz megőrizni a nyugalmadat. Magyarországon megőrizheti a nyugalmát az, akibe belemennek az autójába, ugyanis a kötelező biztosítás rendszere védi őt, ki fogják fizetni a kárt. Akkor is kifizetik a kárt, ha éppen mondjuk nincsen kötelezője, nagy felelőtlenség, meg nem is szabályos, de mondjuk nem lesz kötelező annak, aki beléd megy, azt is kifizeti a biztosítóknak, ugye a MABISZ, a biztosoknak ugye a szervezete, tehát gyakorlatilag nem maradsz kártérítés nélkül, ezért tényleg őrizze meg a nyugalmát, akivel belemennek az utakon, majd utána tényleg rögzítsük, hogy mi történt. A legelső és legfontosabb dolog az, hogyha ez egy forgalmas helyen történik, ez is egyébként a KRESZ-be, ez a szabály, először biztosítsuk a helyszínt. Tehát gátoljuk meg, hogy további balesetek történjenek. Ha ez egy forgalmas főúton történik, akkor ne ott szálljatok ki, egyből veszekedni, aztán puff, 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 jön a többi autó a kanyarból, és csak mennek egymásba, akkor tetőződik a kár. Ha gyerekek, családtagok, utasok vannak az autóban, akkor ki kell menekíteni őket, vagy ki kell őket szállítani, biztonságos helyre kell helyezni, és ha vannak az autóból törmelékek az úton, akkor attól egy kicsit vagy megtisztítani kell az utat, vagy legalábbis jelezni. Jelze való a háromszög az autóba, jelezni a többi autósnak, hogy vigyázzat, itt baleset történt. Utána jöhet a helyszínnek a rögzítése, ha kell, rendőrség, mentők, nem tudom, értesítése, reméljük ilyenre sokszor nincs szükség, de ez is, és utána jön a megegyezés, a bizonyos helyszíni megegyezés, ennek a baleseti bejelentőnek a kitöltése. Aki papíralapon használja, ez a klasszik neve, ez azért kék-sárga. A papíralapon használja, akkor kitölti A gépjármű, B gépjármű, leírja adatokat, berajzolgatja, hogy kb. Hogy történt az eset, és akkor megvagyunk. Ma már ennek a baleseti bejelentőnek van egyébként applikációs változata is, teljesen könnyű használni az applikációs változatot, és tök jó, mert a helyszínt is rögzíti, GPS koordináták, stb. Mindenfélét. És a fényképeknek is van jelentősége, mindenkinek ott van már az okostelefon, lehet fényképeket készíteni a helyszínen, ezeket ha a digitális applikáció vagy egyből töltöd is már fel, és akkor ott van a biztosítónál, ha pedig nem, akkor később egy akármilyen fura, de egy ilyen biztosítói kárügyintézésben a saját magad által készített fényképeket fel lehet használni, meg lehet mutatni a biztosítónak, hogy nem akar elhinni, hogy így történt, úgy történt, akkor ez a fénykép segíthet neked, hogy ez meglegyen.
És ha én okozom a balesetet, akkor mi a teendő? Nyilván persze azon túl, hogy ne meneküljek el kapásból, fényképezzek le én is dolgokat, és mentsem a többieket.
Igen, nagyon fontos dolog, amire így félig viccesen, de tök jó, hogy kitértél, hogy ezeket tényleg nem lehet elhagyni a helyszínt. A helyszín elhagyása az már bűncselekmény. Hát onnantól kezdve, még ha úgy, hogy jóval láttam, a nyugdíjas néni felállt, leporolta magát, nincs itt gond, mehetek tovább, tehát semmiképpen nem ugyanolyan bűncselekmény, mint egy cserbenhagyásos gázolás lenne. Tehát mindenképpen a helyszínen maradunk, azonnal meggyőződünk róla. Ha csak kis koccanás is történt, akkor is meg kell győződni, hogy nincs semmi olyan dolog, amiben ügyünk van, ráadásul egy kis koccanás lehet, hogy mondjuk egy nagyon drága autóban 1-2 millió forintos kárt fog okozni, tehát a helyszínen kell maradni. Megállunk, ugyanúgy ott vagyunk, kiszállunk, ellenőrizzük a dolgokat, együttműködünk, részt veszünk ennek a dokumentáció kitöltésében, és utána elgondolkodunk rajta, hogy nekünk egyébként van-e kaszkóbiztosításunk, vagy nincsen, vagy vajon a mi kárunkat, a mi autónkba keletkezett kárt ki fogja egyáltalán rendezni. Hogy vagy én, mert nincs kaszkóm, és akkor legalább a másik autót nem kell kifizetnem, amelyikbe kárt okoztam, de az enyémet sajnos ki kell, vagy kaszkó biztosításom is van, és akkor viszont azzal indulhatok el ügyintézésre. Ez a kettő dolog, ami igazából szól. És ide még belevenném azt is, hogyha úgy okoznak neked kárt, hogy kötelező, mert akkor a másik biztosítójánál neked kell bejelentkezni. Tehát itt is az a lényeg, hogy van-e biztosító társaság, amelyik ott áll az én autómmal keletkezett kár mögött, ki fogja elfizetni, és akkor annál el tudom kezdeni az ügyintézést.
Tehát, hogyha ha jól értem, az applikáció a Mabisz üzemelteti.
Így van, az csak arra való, hogy rögzítsük ezeket az egész káreseménynek a megtörténtét.
De akkor ez már azt is jelenti, hogy már a megfelelő helyen van ez a kék-sárga nyomtatvány, úgymond virtuális formában?
Nem, ez még csak azt jelenti, előbb-utóbb azt fogja szerintem jelenteni, mert nem olyan régi az applikáció, és ezt fejlesztik, és akkor beírod azt, hogy a te biztosítód, nem tudom melyik cég, és akkor onnan már megtörténik a kárbejelentés. Hát még azért nem így megy, de szerintem efelé megyünk. A kárbejelentés a következő fázis, amit megtörténhet online. Aki szeret sorszámokat tépni és várni, az még bemehet biztosítóba, tehát lehet papír alapon is, aki ebbe hisz. A megtörténéként online www.akármelyikbiztosító.hu/kárügyintézés, valami, és mindegyik az oldalán nagybetűkkel tök könnyű lesz a földalon megtalálni, és oda szövegesen beírod, hogy ekkor és akkor ez is ez történt, ilyen típusú károm van, és ha tudod, beszkened és befotózod ezt a bizonyos kék-sárgát, vagy ha elektronikusan megtetted, akkor kapsz egy hivatkozó e-mailt, akkor azt oda fel tudod csatolni, és utána megindul a kárügyintézés folyamata, innentől kezdve már a biztosító által koordinálva.
És a kárügyintézés folyamatával párhuzamosan ugye a két autót is javítatni kell. Itt igen. Mire fontos ügyelnünk?
Ugye lehetünk, megnézhetjük azt, hogy kötelezőnk van, vagy kaszkónk van, ugye, hogy ez az, hogy ez alapján döntjük el, hogy melyik biztosító áll mögött. Ha belém jön valaki, akkor az ő biztosítójánál kell elkezdenem a kárügyintézést nekem, ha a saját kaszkón van, akkor meg a saját biztosítómnál kell elkezdeni a kárügyintézést. Itt először egy kárszemle fog történni, és ez a kárszemlére már lehet javító műhelyt választani, vagy még megvárhatod a kárszemléződ magát, hogy jöjjön ki hozzád a lakótelepi parkolóban, nézze meg az autót, és akkor ő ott akár a helyszínen mondja azt, hogy a kertemben nézze meg. De az autót el kell szállítani egy roncstelepre, annyira megsérült, akkor ott már érdemes azon gondolkodni, hogy javítható lesz ez a kocsi, vagy sem. Nyilván, ha ott fekszik az árokba, és össze-vissza van csavarodva, akkor hát, ha el tudjuk, már de nem kell az autószerűen lenni, de lehet, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez már nem. Akkor vitethetjük csak egy ilyen telephelyre, ahol majd leszemlézik. De ha véletlenül javítható a kocsi, akkor itt már ebben a pillanatban érdemes a javító műhely kiválasztásába gondolkodni, mert akkor utána nincsenek további költségeid azzal, hogy szállítgatod ide-oda. Tehát a javító műhely kiválasztása, az már a szállításkor is szóba jött. Ha mondjuk egy 5-6 évnél fiatalabb autóról beszélünk, és magyarországi vásárlás, akkor általában márkaszervizt érdemes választani, mert ott még sok olyan javításra lesz szükség, amire a márkaszervizben vannak csak lehetőség, és válasszuk a lakóhelyünkhöz legközelebb lévő márkajavítót, márkaszerviz, vagy nem független, de mégis márkajavításra alkalmas szerviz. Ha 7-8 vagy annál öregebb, idősebb autóról van szó, akkor már gyakorlatilag bármelyik javítót választhatjuk. Ott is azt gondolom, hogy érdemes célba venni azt, hogy a lakóhelyünk közel legyen, aki be kell járni ügyintézése papírozni, akkor ne legyen messze. Ez persze egy pluszköltséget jelent, hogyha mondjuk jó pár száz kilométerre lakóhelyünktől szenvedtük a balesetet, és oda kéne szállítani, de ha mégis mondjuk, nem tudom, Debrecenben lakunk, és Szegednél történt a baleset, akkor egyszer le kell nyelni ezt a békát, és elszállítani a kocsit, mert utána ötször lejárni, ekkora távolságba ügyintézni egy javító műhelyben valószínűleg sokkal drágább lesz. Úgyhogy ez az első szempont, hogy hol és milyen javító műhelyt válaszunk. Oda bevisszük az autót, és akkor ott már aláírhatunk egy ilyen meghatalmazást, ami alapján mindent rendez az adott javító műhely. Azt mondja, hogy kérem, itt tessék aláírni, szólok, ha a kész a kocsi. És akkor válasz, hogy nem tudom, pár hónapot, mondaná általában úgy szokott mostanában lenni, de akkor a kész autót kapod vissza, és ők elintéznek mindent. Vagy végigviheted te is akár az egész kár folyamatot.
Tehát akkor ők a kárrendezésben is segítséget nyújtanak, ha jól értem.
A javító műhelyek általában igen, hiszen nekik fog fizetni a biztosítót, nekik ez munkát jelent, a munkáját kifizíti a biztosítót, tehát egy kár javító műhelynek egy biztosításos káresemény, azt mondhatjuk óvatosan is jó falat, mert ki fogja fizetni a biztosítót legalább, és ott meg fog jönni. Van az önrész kérdése, majd kitérhetünk itt a biztosítások során, hogy mi az önrész, és mikor kell egyáltalán kifizetni, meg mennyi az. De a lényeg az, összességében a javítás nagy részét vagy teljes egészében a biztosító fogja fizetni a javítóművé felé, tehát ezért ők általában a károsultanak nyújtanak egy ilyen teljes külszolgáltatást. Itt írd alá, adj egy meghatalmazást, és mi az egész autót végigviszünk és kijavítjuk. Az emberek egyébként a márkaszerűtben 89%-ban ezt választják, és ezt így nyugodtan mondhatom is, hogy márkaszervizben ez általában mindig rendesen megtörténik. Ha nem márkaszervizben, hanem mondjuk ez a szakzsargonnal élve sufni-tuning javító műhelybe visszük az utca végébe az autót, ott azért picit legyünk óvatosabbak, nem akarok senkit megbántani, de azért ott az ilyen kisebb cégek, kisebb szervizek esetében nagyobb körültekintésre szükség, hogy ráfázzunk.
Mi történik akkor, hogyha nem autóban okozunk kárt? Tehát, hogy akár akkor, hogyha belemegyünk a szomszéd kerítésébe, akár akkor, hogyha mondjuk egy biciklit sikerül elcsapni, és akkor annak a javítása szintén nem olcsó mulatság. Ilyenkor mi a helyzet?
A kötelező biztosítás kiterjed az egyéb vagyontárgyakra is, személyekre is, meg egyéb eszközökre is. Ebbe is megint csak pontosan minden kötelező biztosításban ugyanakkor a összegig, most euróban nem tudom éppen átszámolni, de ilyen milliárdos tét, tehát több 100 millió forint, 5-600 millió forintnak megfelelő összeg van benne, ha valamilyen tárgyi dologban okozunk kárt, ami nem autó, és 1,2-1,3 milliárd forint lehet nagyságrendek az összeg, ami az ember életben keletkezett kára tér ki. Tehát gyakorlatilag a kötelező biztosításodra a másik autón kívül rendezheted az autóban utazó személyek, vagy az általad, ne adj Isten, elütött személyek életében és testi épségekben keletkezett károkat, az autóba utazó személyek, vagy az általa ne adj Isten elütött személyeknek a egyéb tárgyi eszköz, a farmer nadrágában, laptopjában, bármilyen bicikliében keletkezett károkat, és itt van benne még a kerítés, amiben mondjuk lehet, hogy belecsapódsz, vagy egy villanyoszlop, amit gyögönyön ki fog számlázni majd a közterület neked, hogy megtörtén egy villanyoszlopot, na velem ez megtörtént, de még katonakoromban is majd nem szereltettek le emiatt, úgyhogy de a lényeg az, hogy erre is kitered a kötelező biztosítás, tehát az okozott károk harmadik személynek, vagy bármelyik harmadik jelenlévő tárnak ugyanúgy fedezetet nyújtanak kötelező esetén.
Egy autó megvásárlásánál vagy eladásánál mi a teendő a biztosítással? Tehát a kötelezővel mit kell csinálni ilyenkor? Ha például eladja az ember az autóját, akkor visszakapja-e a biztosításból fönnmaradó összeget? Vagy ha használt autót vesz, akkor mi a dolga ezzel? Mire figyeljünk?
Nézzük meg akkor eladó meg vevő szempontból is a dolgot. Először a vevő lesz az egyszerűbb, ezért azt így előre tenném. Ha veszel egy autót, akkor attól a perctől kezdve, másodperctől kezdve, vagy aláírtad az adásvételi szerződést, megszűnt a régi kötelező biztosítás, és neked kötelező, új kötelező biztosítást kötni. Az autópiacon megveszed, ma már erre kevesebb van ilyen eset, de akkor is, hogy megveszed kéz alatt a használt autót, és majd otthon megkötöm a kötelezőjét, beülsz boldog a hazavezetet, és pont akkor okozol kárt, akkor gyakorlatilag az összes kárt neked kell kifizetni, nem lesz mögött. Olyan leszel, mint egy kötelező biztosítással nem rendelkező renitens polgár, aki úgy vezet autót, tehát ez gyakorlatilag online felületen, a telefonodról, vagy Alkusz portálon könnyedén kiválasztod, úgyse fognak változni az adatok, adásvételi szerződés, sőt, ha tudod, hogy ott egy autókereskésben megveszed az autót, kössétek már meg ott. Ha nem akarod te magad, de nyugodtan javaslom, hogy kössd meg te magad is, de ez legyen meg attól a pillanattól kezdve. Hiába mondja azt a régi tulaj, hogy nem kérem vissza a régi kötelező márát, egy-két hétig nyugodtan használd, ez hülyeség, ilyen nincsen, és nem biztos, hogy ő direkt át akar verni, mert nem tud átverni, de nem jól tudja. Tehát a kötelező onnantól kezdve, hogy az adásvételi óra perc, az már te tulajdonod, ezért köss rá egy kötelező biztosítást, meg akár kaszkót is, hogy ha vagy annyira gondos, hogy ne legyen. Tehát ez az eladó, a vevői oldalról. Az eladó meg nyugodt, tehát az eladó is vegye ezt tudomásul, hogy az adásvételi aláírás pillanatában az ő érdeke megszűnt. Ezért mondom, hogy érdek, mert ezt úgy is hívja a biztosító, hogy érdekmúlás. Tehát megszűnt érdekmúlásul a biztosításod, abban a pillanatban, amikor eladtad az autót, és vissza fogod kapni időarányosan a pénzt. Tehát nem kell aggódni, nem kell az adásvitelárába bekalkulálni az eddig befizetett éves kötelező vagy kaszkó díját, viszont csak akkor kapod vissza a biztosító, azt megtudja, tehát be kell küldeni a biztosítóba ennyi a dolgot. Beküldöd az adásvételit, és a biztosító ki fogja számolni, hogy hol tart a szép a fizetésben, és időarányosan néhány héten belül vissza fogja utalni a meglévő biztosítások, vagy befizetett biztosítások díját.
Sokat kerülgettük már a kaszkót. Akkor most beszélgessünk így az adás vége felé a kaszkóról. Ez hogy működik?
A kaszkó biztosításnak ugye a lényege az, hogyha én okozok kárt saját magamnak, akkor a saját hülyeségem után emlékeztek talán, nem tudom, nézek a reklámra, amikor a jöjjön vissza, kaszkót akarok kötni, lógott a fán a bácsi, a piros ladát ralizás közben összetört, és az őrangya többször megkérdezte, hogy akar biztosítást kötni? Nem, nem, most vezetek. És akkor egyszer csak ugye megtörtént a baj, és akkor már késő volt. Tehát igen, valóban a kaszkó biztosítás egy előre, az megy öngondoskodás, előre gondoskodunk arról, hogy ha kárt okozunk az autóba, mi magunk, a saját hülyeségünkből adódóan, figyelmetlenségünkből adódóan, akkor ezt ki fogja fizetni a kaszkó biztosítás, nagyon nem fogja vizsgálni a körülményeket, nem igaz, vizsgálni fogja, de nem az alapján bírál el, hogy mi történt, le kell mondani, de felmér a kárt, és a kaszkó biztosításot kifizeti, ha nem vagy ittas, vagy drogos, vagy valami olyasmi állapotban, te nem vagy, azt tudom, meg egyik se, de ilyenkor azért nyilvánvalóan a kaszkó biztosítás tudja azt mondani, egyébként minden biztosítás tudja azt mondani, ami a kötelező is, hogy ha ilyesmi nagyon szélsőséges bűncselekmény által került, akkor kiszáll a biztosítás, hogy mindent neked kell fizetni, ez egy fontos dolog. Egyébként se üljünk autóba, hogy ilyen befolyás alatt vagyunk, de ezt még plusz tudni kell. Tehát a kaszkó biztosításom, ha van, akkor helyettem kifizeti a kárt magamnak, nekem a biztosító társaság, és itt lesz az önrész kérdése. A kötelező biztosításnál nincs önrész, a kaszkó biztosításnál viszont van. Amikor megkötöd, akkor a biztosító megkérdezi, hogy hány századik önrész szeretnél majd fizetni a kárban. Semennyit. Jó, olyan verzió is van, akkor ez a legdrágább a kaszkó biztosítás, akkor mégis akkor mennyi legyen? Akkor legyen 10%, legyen 20%, legyen 30%. Lehet így fölfelé menni az önrészekbe, egészen 100-ig, és akkor mindent te fizettél magadnak, de mondjuk egy ilyen 10 és 20% önrész között szoktak az ügyfelek vacilálni, az jelentősen befolyásolja a díjat. Mondjuk ugyanilyen autóról, amik 50-60 ezer forint a kötelező, hogy ennél a példánál maradjunk, lehet 120-130 ezer a kaszkó per év, mondjuk így nagyjából, és akkor mondjuk 130 ezer a biztosításom per év, hogyha 10% önrészt választok kár esetén, de lehet, hogy csak 92 vagy mondjuk 105 ezer forint lesz, ha 20%-ra emelem ezt a bizonyos önrészt. És akkor ez egy ilyen rizikó döntés, neked kell eldönteni, hogy ha kár történik, akkor a biztosító mindent kifizessen, vagy csak 10%-át állom én, vagy csak 20. De az önrész az azt jelenti, hogy neve is benne van, ezt neked kell kifizetni. Tehát az autódon lesz 500 ezer forintos kár, akkor 10% önrész esetén 50, 20% önrész esetén 100 ezer forintot majd neked kell kifizetni a javításból. Ez történik ilyenkor.
Nagyjából ökölszabályként mit tanácsolnál, mennyit érdemes rászánni erre?
Inkább azt mondom, hogy ha mindenki tudná, hogy össze fog törni idén az autóm, akkor mindenki kötne kaszkót. Mert akkor mindenki jól jön neki ebből anyagilag ki, hiszen akkor akármennyi is legyen a díja, biztos, hogy olcsóbb lesz, mint mondjuk egy fizetés. Tehát egy picit mégiscsak végezzünk egy kicsit olyan önkockázatfelmérést, olyan környéken lakunk, ahol sűrűn lopnak autót, legyünk őszintén magunkhoz, kicsit túl sportosan vezetünk, bele-bele csúszunk néha olyan szituációkba, hogy majdnem összetörtük a kocsit, akkor azért inkább menjünk a kaszkó felé, meg azt is nézzük, hogy mennyi idős az autó. Egy 15-20 éves autóra már én is azt mondom, hogy nem kell kaszkót kötni. A kocsid értéke 500 ezer forint, de az éves kaszkódia meg 150 ezer, ha 3 év múlva már szinte megvan a kocsid, akkor nem kell kaszkót kötni. Ez a biztosítói tanácsom, hogy akkor ne kössünk biztosítást, hanem akkor vigyázzunk rá. Ugyanakkor viszont, ha a kocsi értéke már egy 1 millió, 1,5 millió vagy sokkal fölé megy, akkor érdemes lesz rákölteni, és hát, hogy mennyi ez az összeg. Hát most mondanám azt, hogy az autóm értékének, az éves díjának 5%-a, 3%-a, de ezt nem lehet így bekategorizálni. Végig kell mindenkinek gondolni. Ha kaszkód van, akkor nyugodtan ülsz a kocsiban. Ha nincsen kaszkód, akkor gyakorlatilag amennyi pénzbe került az autód, az olyan, hogy persejbe leraknád az utcán, és akkor ott van az utcán. És ha ellopja valaki, akkor elvitték a persejedet. Ha összetöri valaki, és kiszorodott belőle a pénz, akkor annyi szorodott ki, amennyi nem. Ha van egy kaszkód, akkor van ennek egy védelme. Tehát a kaszkódnak van egy biztonsági az autó egy vagyontárgy, lehet, hogy van rajta egy csomó hitel, akkor kötelező is kaszkót kötni rá például. Ha mégis megúsztad egy kaszkómentes konstrukcióval, akkor lehet, hogy ellopják a kocsidat, de a hitele tartozom még évekig, az sem jó. Tehát kinek mennyit ér ez a biztonság? Ezt már mindenkinek magának kell eldöntenie. Én ezt nagyjából elmondtam, hogy az autó értékének 30%-a a kaszkó, akkor már nem kell megkötni, hanem akkor rizikózzuk meg, de hogyha ez ilyen 4-5% az értéke per éves díj, akkor szerintem nyugodtan megéri kifizetni.
Köszönöm, Péter, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakult csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekelt titeket a HVG többi podcastja, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Sztolcsa Vilán vagyok, Gyökér Mercedes nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra.
váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.